14. fejezet. A Szent Konzisztórium utolsó ülésére készültek. Négy szolga a tanácskozó terem mozaikját mosogatta, Quintipor pedig iratokat rendezgetett a császár dolgozó szobájában. Sokat komolyodott két hét alatt, és egyre jobban ránehezedett a magánosság. A nobilissimát nem látta azóta, mióta gránátvirágnak csúfolta a prefektúra tetején. Rég elfelejthette, most már bizonyosan nem unatkozik. Ő se ér rá unatkozni, a császár állandóan lefoglalja, igaz, hogy unalmas dolgokkal, de azért sokszor eszébe jut neki a nobilissima. Lehet azért is, mert Bion elutazott Alexandriába, ezután ott él, és talán nem is fogja többet látni. Akkor elég könnyű szívvel búcsúzott tőle, azóta minden nap jobban hiányzik neki. Pedig Quintuséktól is hamarosan el kell szakadnia. Szalónába rendelte őket a Dominus. És kicsit rosszul is esik neki, hogy olyan örömmel készülnek az útra. Mégiscsak szülei. Ha gondját rég kivették is a nyakukból, és egy kicsit búsulhatnának rajta, hogy most talán egész életükre elszakadnak a fiúktól. Vagy ő is csak azért búsul, mert most igazán senki se marad az udvar sivatagában. Még ismerőse sincs a rétoron kívül, akit néha magához hívat a császár, uralkodása történetét akarja vele megiratni. A maga korú fiatalok társaságát nemigen kívánja, és úgy vette észre, a Dominusnak nem is volna kedvére, ha közéjük vegyülne. Nem hozzád valók, mondta neki egyszer. És mivel látta az arcán, hogy nem érti, megmagyaráztam, miért nem hozzávalók. Faggatnák azokról a dolgokról, amelyekről az ő közelében tudomást szerez, azokról pedig hallgatni kell mindenki előtt. A legkisebb államtitok is olyan szikra, amiből nagy tűzvész lehet. Nem csak az uralkodónak nem szabad bízni senkiben, de annak sem, aki közelében él. Quintipor ekkor feladta magának a kérdést, hogy benne miért bízik a mindenkivel szemben zárkózott császár, de nem sokáig törte rajta a fejét. Nem bánta volna, ha nem bízik benne olyan nagyon a Dominus, aki mindig elmondta neki, mit végeztek és mire készülnek a Szent Konzisztóriumban. Annyit látott, hogy császárnak lenni nem nagyon mulatságos dolog, és a Szent Memória őrének sok mindennel meg kell terhelni magát, amiről nem tudta, miért kell megőrizni. Egyszer meg is ilyet, mert a császár észrevehette rajta, hogy nála nem jó helyen van a Szent Memória. Dicsérte azokat az új törvényeket, amelyeket a fényűzés ellen hoztak, és azt magyarázta Quintipornak, hogy a birodalmat csak a takarékosság mentheti meg. Elmondta, hogy mennyi pénz megy ki Arábiába jószagú füstölőkért, Arméniába rabszolgákért, Perzsiába eunuchokért, Szerikába sejemért és Indiába asszonyi holmikért. 55 millió szesztercius ment ki csak gyöngyökért, szájpirosítóért és bíbortakaróért, olvast egy írásból, és ránézett a magiszterre, hogy el van-e képedve. A magiszter azonban helyeslést bólintott. Te ezt nem sok hallott, kérdezte elcsodálkozva a császár. Szájpirosítóért. Akkor vette észre a fiú zavaros szemein, hogy nem helyeselt, csak elbóbiskolt a birodalom közgazdasági viszonyain. De azért nem haragudott meg, csak elmosolyodott. Elaludtál, fiú. Neki hirtelen kiment az álom a szeméből, felugrott és felelt. Nem, uram, a piros szájak drágák. A császár ránézett, és aludni küldte, de egy pirongató szó nélkül. Abból a nagy szigorból, amitől előre felhődzött Quintipor, nem tapasztalt semmit. A császárt nem látta olyan zord embernek, amilyennek hírlelték. Nem volt olyan beszédes, mint Bion, és a birodalom ügyein kívül nem érdekelte semmi, de tőle mindig megkérdezte, hogy aludt, sőt még azt is, álmodott-e valamit. Hellászról is beszéltetett vele, a városokról, amelyeket látott, és emberekről, akikkel megismerkedett. Kora reggeltől késő estig dolgozott. Rövid ebédjét is dolgozó szobájában kapta be, és a fiú, akinek celláját a maga szomszédságában rendeztette be, éjszaka is sokat hallotta le és felsétálni. Csodálkozott is rajta, hogy ilyen élete van egy hatalmas császárnak, aki előtt nem csak a hét nagyméltóságú illusztris csúszott térden, hanem maguk a szentségesek is meglapultak. Egyszer látta, hogy a véznek is öreg ember előtt Galérius Cézár. A vadszemű óriás is úgy meghunyászkodott, mint egy iskolás gyerek. Ő maga már nem félt a császártól, de valami szorongást mindig érzett, ha vele volt. Ezért nem tudta úgy szeretni, mint Biont, valami hideg légkör vette körül. Bion csak egy szegény matematikus volt, nem is nagyon kereste az embereket, de mindig sugárzott az elégedettségtől, mint az egész világ az övé volna. A világ uráról az az érzése volt Quintipornak, hogy majdnem olyan egyedül él a világban, mint ő. Hogy honnan ez az érzés, azt nem tudta volna megmondani. Hiszen a császár sohasem beszélt magáról, se a környezetéről, arca mindig nyugodt és tartása méltóságos volt. Az is szemmel látható volt, hogy megérkezése óta testi erőben is összeszedte magát. Ez volt az első nap, hogy Quintipor rossz kedvűnek találta a Dominust. Szótlan fejbólintással fogadta a köszöntését, és párszor végigmenve a szobán rövid parancsot diktált a magiszternek. Továbbítás vége tudatta a prepozitusszal, hogy a Szent Konzisztóriumnak eznapi záróülésén a társuralkodókon és a hét miniszteren kívül senkit se óhajt látni. Az aláírt parancsal magának a titkárnak kellett a prepozitushoz menni, és a császár egyedül maradt a gonddal, amely az imént váratlanul szállta meg. A császár a napot mindig azzal kezdte, hogy áldozatot mutatodva az isteneknek, nem csak mint vallásos ember, hanem mint legfőbb pap is a római birodalom Pontifex Maximusa. Azután a bélnézők, s a úton volt vagy hadban járt a madárjósok által jeleket kért tőlük, vajon szerencsésnek vagy szerencsétlennek ígérkezik-e a nap. Az utóbbi esetben tartózkodott minden komolyabb dologtól, sőt fontosabb törvények aláírását is elhalasztotta. Az ár maximálási törvény le nem tagadható kudarcát is annak tulajdonította, hogy az edittumot a naptárfigyelő papok elnézéséből baljóslatú napon a Cannei csata évfordulóján adta ki. Természetes, hogy a koronatanács ülései előtt fokozott gondja volt az istenek jó indulatának biztosítása. Nem érte be azzal, hogy maga hintett tömjént az áldozati tűzre, hanem véres áldozatot is mutattatott be Tágesszel, aki a leölt állat zsigereinek megtekintése után jelentést tett az istenek hangulatáról. Eddig a Szent Konzisztóriumnak minden ülése előtt kedvezőek voltak a jelek. Ma azonban Tágesz leverten lépett ki a függönyök mögül, ahová az áldozat bemutatása után a bélnézők testülete bevonult. Fekete pálcájával rámutatott a rezgő, párolgó borjúbelekre, amelyeket két haruszpex tartott bronztálcán. Szentséges úr, az istenek neheztelésüket tudatják. Kegyeskedj a magad szemével megtekinteni, hogy a belek lyukacsosak, s a máj belső karéja hiányzik. Máskor is megtörtént már, hogy beteg állat került az áldozó papok kése alá. A császár nyugodtan rendelkezett. Tudakold meg az istenektől neheztelésük okát. Tágesz újra a függönyök mögé vonult papjaival, a császár pedig uralkodó társaival, s az aznap szolgálatban levő udvari tisztviselőkkel ájtatosságba merült az oltár előtt, amely fölött még szállongott a tömjén és a megégetett húsdarabok füstje. Kisvártatva a főjós már jelentette az istenek kedvetlenségének okát. Valaki van itt az áldozók közt, legszentebb úr, aki nem tiszta szívvel áldozik. Óvatosan beszélt, és csak a császár sürgető intése után folytatta. Az istenek nem fogadták el az áldozatot, amelyben olyanok vesznek részt, akik nem hisznek bennük. Az istenek azt is tudják, hogy gyűlölőik babonás jeleket viselnek a ruhájuk alatt az ő idegen istenet tiszteletére, aki gyűlöli az ősi isteneket. A császár a gyülekezet felé fordult. Ki az közületek, aki nem hisz az istenekben? Ketten léptek elő az aznapi szolgálattevő kamarások, Doroteus és Gorgonius. Ti is istentelenek vagytok? Mi keresztények vagyunk, legszentebb úr, borult le a két udvari ember. A császár az ajtóra mutatott. Távozzatok, hogy jelenlétetek ne ingerelje az isteneket, mondta nyugodtan. Te pedig, Tágész, gondoskodj új áldozatról. A főpap kisé csalódottan intézkedett másik áldozati állat előkészítéséről, de az istenek engesztelékenyebbeknek mutatkoztak, mint ő. Kedvező jeleket adtak, mint Tágesz jelentette, és ezzel nem csak azt fejezték ki, hogy valóban az istentelenek jelenléte ingerelte fel őket, hanem azt is, hogy meg fogják áldani, amit földi helytartóik aznap határozni fognak a világ sorsáról. Dioklecianuszt azonban mégis elkedvetlenítette a dolog. Éppen erre az utolsó ülésre tartogatott egy nagy tervet, amelyet alkalmasnak ítélt arra, hogy tökéletessé tegye a birodalom belső békéjét. Nem sokat tudott ugyan a keresztények istenéről, de amit hallott róla, arról győzte meg, hogy az hatalmas isten, s méltó arra, hogy befogadják a többiek közé. Sok minden összejátszott abban, hogy ez a gondolat megfogadjon a lelkében. A csíráját talán Maximianus ültette el, mikor megborzongatta a tébai légió történetével. Ő sok légiót látott már elvérezni, és nem egyszer fordult meg olyan csatatereken, amelyek halottakkal voltak borítva, ameddig a szem ellátott. De azok a katonák azért haltak meg, mert ő parancsolta nekik, aki fizette a zsoldot és villogtatta a pallost. Nem is volt biztos a haláluk, csak kockáztak vele az életükre egyenlő eséllyel. A tébaiak biztos halálba mentek egy isten parancsára, akit nem láttak, aki nem fizetett nekik zsoldot, és nem villogtatott mögöttük hóhérpallost. Az az isten, aki ilyen fegyelmet tud tartani, nagy hadvezér lehet, és marsnak nem válik szégyenére, ha társává fogadja. Sokat gondolt arra is, hogy ez az új isten tiltja a gyűlöletet, s lassanként rájött arra, hogy ebben valami különös bölcsesség van, ami a többi istennek eddig nem jutott eszébe. Emlékezett rá, hogy Esculápiuszt, akinek ő egész életében buzgó tisztelője volt, Jupiter azért vitte fel az Olimposzra, mert megijedt attól, hogy minden betegség meggyógyításával halhatatlanakká teszi az embereket. Az istenek atyának felfogása szerint a halálra szükség van, mert ha az nincs, a halandók nem tisztelik többé az isteneket. De vajon szükség van-e arra, hogy gyűlölség is legyen az emberek között? Nem járnának-e jobban a halandók, ha nem gyűlölnék egymást, és nem jelentené az az örök békét a birodalomnak? Végre az is jól esett a császárnak, ahogy megérkezése estején a keresztények fogadták. Igaz, hogy szegény embereknek látszottak, de nem kértek kenyeret és nem követeltek cirkuszt. Újjongtak és ruháikat telegették eléje, pedig ezeket nem tanították ki a kuriózusok. Derék isten lehet az, akinek ilyen tekintélytisztelő hívei vannak. Miért ne békítenék össze ezt a jóra való istent a többi halhatatlannal, hogy együtt vigyázzanak a birodalom békéjére és boldogságára? A császár nagyon örült neki, hogy az impériummal együtt olyan istent is fogadni fiának, aki éppen úgy szelíd és békés természetű, mint ő. Tágesz jelentése azonban, amelynek hitelességében pillanatnyi kétségese volt, gondba ejtette a császárt. Úgy látta, az istenek féltékenyek, valami félreértés lehet köztük, s ezért, ha nem mondott is le tervéről, egyelőre félretette, s ezért szűkítette meg az utolsó ülés kereteit. A konzisztórium azonban, mint a neve is kifejezte, nem ülés volt. A régi világban a szenátorok elefántcsont székeiken ülve döntöttek a világ sorsáról, s Dioklecianuszig a császárok is megkínálták helyjel azokat, akiket tanácsukba meghívtak. Dioklecianus ebben is új rendet szabott. Ő trónoson ült, balján a társcsászárral, előttük alacsonyabb székeken a két cézár, a konzisztórium többi tagjai pedig álltak, a legnagyobb méltóságok csak úgy, mint a meghívott szaktekintélyek. Talán ebben az újításban nem csupán a tekintélytisztelet elvéhez való ragaszkodás vezette a császárt. Mint hadvezér és mint prokonzul sok tanácskozást vezetett, s tapasztalatta, hogy ha az álló ember nem mindig okosabb is a terpeszkedőnél, rövidebb ideig ostoba. Ezért volt, hogy csak a gyorsíró nótárgyusok kaptak széket a szentségeseken kívül. A tanácskozáson nagyobbára a pénzügyminiszteré volt a szó. Az értelmes arcú kövér örmény valamikor rabszolgakereskedő volt, és így leleményes nem csak fajánál, hanem egykori hivatásánál fogva is. A birodalom pénzügyi viszonyai már Dioklecianus trónra léptekor is züllöttek voltak, és azóta minden újítás rontott rajtuk, bár a legjobb szándék jegyében. A leglényegesebb változás az volt, hogy kezdetben senki se akart adót fizetni, s mire a káosz megszűnt, senki se bírt fizetni. Pedig a rend helyreállítása több pénzbe került, mint vérbe. A határvédelem megszervezése három világrészen keresztül óriási áldozatokat követelt. Mérhetetlen összegeket nyeltek el a nagy építkezések, amelyekkel Diocletianus az anarchiát megelőző nagy császárok tradícióit újította fel. Legjobban ropogtak azonban a birodalom bordája bürokrácia érckígyójának szorítása alatt, amelyel a császár körülpántolta a világ új rendjét. A polgár minden lélegzetvételére tisztviselő vigyázott, s az adók felét az adó tisztviselők légióinak eltartása emésztette fel. Igaz, hogy ezek voltak a legserényebb tisztviselők. Nekik köszönhető, hogy ebben az időben született meg az a közmondás, hogy könnyebb az embernek 5 elefántot a hóna alá rejteni, mint 5 szem búzát, amelyből 4 az államot illette. A kizsarolt provinciák népe a világvárosokba özönlött, ahol ingyen gabona osztogatással tartották féken. Ez természetesen újabb gondot jelentett az államhajó kormányosainak, s az örmények egyre újabb ötletekkel kellett a császár segítségére sietni, aki mindig kénytelen volt azt elfogadni, noha nem mindig szívesen. Most azonban olyan javaslattal állt elő az örmény, ami vita nélkül tetszésre talált. Mivel az adó egy részét természetben szedték a termelőktől, az állami borpincékben olyan készletek halmozódtak fel, hogy a kezelésük többe került, mint amennyit értek. A pénzügyminiszter azt javasolt, hogy a bort illő árban vetessék meg a földbirtokosokkal. Ezzel az állam készpénzhez jut, amire legnagyobb szüksége van, s a földbirtokos se jár rosszul, ha megissza a bort, akkor jól jár, s ha nem tudja meginni, akkor a jövő évben befizetheti adóba. Másik előterjesztése arról szólt, hogy bár aranyat és ezüstöt nem szabad kivinni a birodalomból, s a határokon nagyon szigorú a motozás, a nemes fém állomány egyre csökken. A vámosok jelentése szerint a legtöbb pénz a kiszolgált katonák révén megy ki a birodalomból. A légiókban kevés a római polgár, a legtöbb város föl van mentve a katonaállítás alól, s az elcsenevészedett emberanyaga mértéket sem üti meg, a birodalom hadereje túlnyomó részben barbár zsoldosokból áll. Ezek közül igen sokan hazamennek a maguk népéhez, amikor a szegődésük kitellik, s megtakarított zsoldjukat meg a 4500 dénár végkielégítést aranyban és ezüstben viszik magukkal. Arról nem lehet szó, hogy a katonáknak akár a hazájukba való visszatérést, akár a megtakarított szerzeményük magukkal vitelét megtiltsák. De nagy eredményt lehetne várni olyan rendelettől, amely a motozást a katonákra is kiterjesztené, s megengedné ugyan nekik zsoldjuk kivitelét, de csak a zsákban szállítható részpénzben. Ez más tekintetben is hasznos lenne. A barbárok a hazatérő zsoldosokat leginkább a római aranyuk miatt fogadják vissza szívesen. Azt, aki csak részpénzt és római asszonyt visz haza, nem fogják valami nagy becsületben részesíteni. Ennél fogva a leszerelt zsoldosok nagy tömegei nem is fognak hazakívánkozni, hanem itt maradnak, s mint adófizető telepesek népesítik be a járványok és adóemigrálások miatt lakatlanná vált területeket. Galerius nem nagyon lelkesedett az indítványért. Attól félt, hogy a kiszolgált katonákat nem tudják kivel pótolni. Réz aszokért nem fog a barbár fiatalság a római hadseregbe tódulni. Ebben a császár igazat adott Galeriusnak, de hozzátette, hogy nem lát a dologban veszedelmet. Azt hiszi, a római birodalom annyira megerősödött, hogy védelmére a jövőben nem lesz szükség ekkora hadseregre. Kéri uralkodó társait, hogy a legközelebbi konzisztóriumig próbáljanak módot találni a létszám csökkentésére, már csak azért is, hogy a birodalom pénzügyi terhei enyhüljenek. Az uralkodók közül csak Konstantius jelentette ki, hogy ő kivihetőnek találja a császár óhaját, mert légiói oly megbízhatók, hogy feladatukat létszámapasztás mellett is teljesíteni fogják. Maximianus és Galerius összevillantotta a szemét és hallgatott. Ellenben a hadügyi miniszter felszólalt. Bántotta, hogy pénzügyi kollégája katonai dolgokba is beleszólt, s a hatásköri túllépésért elmés elégtételt vett magának. Katona létére közgazdasági természetű indítványt tett azt, hogy az uralkodók tiltsák meg a köszörű kő kivitelét a birodalom területéről. Ami kárt az ipar és kereskedelem látszólag szenved vele, azért kárpótlást nyújt a birodalom biztonságának megnövekedése. Ha a barbárok nem jutnak köszörűkőhöz, nem tudják fegyvereiket megélesíteni, és soha többet nem merészelik a birodalmat megtámadni. A császár arra gondolt, hogy az illusztris katonát minél előbb valamelyik köszörűkő bányába osztja be szolgálat tételre. Kedvetlenül fordított el a fejét, de hirtelen mosoly suhant át az arcán, amit még soha nem látott a Szent Konzisztórium. A hadügyminiszter nagy elégtétellel nézett a koronatanács nótáriusára, aki szintén észrevette és jóváhagyásra magyarázta a császár mosolyát. Ennél fogva külön utasítás nélkül jegyzőkönyvbe vette a köszörűkő kiviteli tilalmat. Pedig Diocletianus szívét más derítette fel. Az Excedra oszlopai közül kilátott a kertbe. A császárné meleg takarók alatt feküdt nyugágyán az őszvégi napsütésben, előtte Quintipor térdelt, összefűzött pergamenlapokról olvasva föl valamit. A császárné mögött szelíd és értelmes arcú férfi állt, csuklyás ruhában, s egy-egy intéssel megszakítva a felolvasást magyarázni kezdett. Hogy mit, az nem hallatszott el a tanács teremig, de az Augusta arcán is, a fiúén is meglátszott az elmélyült figyelem. Ez lehet Pantaleon, a keresztény mágus, gondolta a császár, s hálát érzett iránt, hogy az anyát hozzászelídítette gyermekéhez. Egy pillanat alatt erőt vett rajta a vágy, hogy ő is elfoglalja köztük a maga helyét. Tökéletesen megfeledkezve a birodalom pénzügyeiről fölállt trónusáról, ami azt jelentette, hogy vége van a tanácskozásnak. Nagy meglepetésére azonban Galerius jobbja fölemelésével jelezte, hogy beszélni kíván. Hallgatunk, Cézár, ült vissza a helyére a császár. Szerette Galeriust, mint cserény munkatársát a birodalom keleti felének kormányzásában, és mint akaratának mindenkor föltétlen teljesítőjét. Tudta, hogy ok nélkül nem szólal fel, s amit mondani fog, az méltó lesz a megfontolásra. Galerius azt kérdezte, hangjában és arcán az indulat minden nyoma nélkül, mi lesz a keresztényekkel? A császárt meglepte, hogy Cézárját is azok a gondolatok foglalkoztatják, amelyek őt. Azt felelte, hogy a keresztények dolgát külön tanácskozás tárgyává kívánja tenni. Az idő sürget, Dominus, emelte föl hangját a Cézár. Magad láthattad az imént, hogy engedékenységeddel mennyi parazsat halmoztál a fejedre. Nem csak az Istenek haragja fenyeget bennünket, hanem az istentelenek arcátlansága is, akik ellenségei az Isteneknek, a császároknak, a törvényeknek és az egész természetnek. Mint egy bátorításért fordult a hét illusztrishez, s azok csak ugyan helyeslő morgást hallottak, ami nem kerülte el a császár figyelmét sem. Tehát nekik is felelt, nem csak Galeriusnak. Én ezt az arcátlanságot eddig nem tapasztaltam. S a keresztények tagadják azt, hogy ők istentelenek volnának. Inkább az a baj, hogy a mi isteneink valóban neheztelni látszanak arra, akit ők imádnak. Egyelőre rendeletet fogunk kiadni, hogy áldozatainktól a keresztények maradjanak távol, nehogy jelenlétük fölingerelje a halhatatlanokat. Aztán papjaink és az ő papjaik meghallgatásával talán megtaláljuk a módját az ellenkező istenek összebékítésének. Az illusztrisek morgása most már a császárnak helyeselt. De ugyanúgy biztosították egyetértésükről Maximianust is, aki azon a véleményen volt, hogy legalább a hadsereget meg kellene tisztítani az istentelenektől. A kormányzás alapja a hadsereg megbízhatósága, és neki volt alkalma meggyőződni az istentelenek megbízhatatlanságáról. Ő a tiszta munkát szereti. Ne mondtunk vért, rázta meg a fejét a császár, mielőtt a nyugati Augustus kifejtette volna, mit ért tiszta munka alatt. Magad mondtad, hogy a keresztények milyen könnyen tudnak meghalni. Sőt, kívánják a vértanú halált, kiáltott Maximianus. Mi nem fogjuk vértanúsággal erősíteni őket, mondta határozottan a császár. Esztelenségnek tartanám a birodalom oly nehezen helyreállított belső békéjét ok nélkül megrendíteni. A manihausok iránt nem voltál ilyen elnéző, Dominus, makacskodott Galerius. Azoknak nem csak a könyveit égettetted meg, hanem őket magukat is tűzre hányattad. De nem a vallásuk miatt, hanem mert Mánész követői a perzsákkal cimboráltak, akikkel akkor harcban állottunk. Vad és erőszakos emberek voltak, akik ledöntötték isteneink szobrait. Neked mi a véleményed, Konstancius? A fehér Cézár Helénára és Minervinára gondolva óvatos feleletet adott. Ő úgy tudja, a keresztények se lakóhelyükre, se nyelvükre, se polgári szokásukra nem különböznek a többi emberektől. Házasodnak, mint mindnyájan, gyermekeket is nemzenek, de nem teszik ki a nemzet gyermekeket. Engedelmeskednek a törvényeknek, sőt, viseletük által felülmúlják azokat. A földön vannak, de az égben élnek. Úgy hallotta, azt szokták mondani, hogy nekik minden idegen föld hazájuk, de számukra minden haza idegen föld. Szóval maguk is bevallják bűnüket, horkant fel Galerius minden tanácskozási illendőség ellenére. Konstancius zavarba jött, és gyorsan befejezte szavait. Nem tudja, hogy az ő országaiban mennyien vannak keresztények, de bizonyos, hogy szelíd és békességes emberek lehetnek, mert még eddig senki se panaszkodott rájuk. Az erőszaknak, mint uralkodó társai bizonyosan tudják, ő soha nem volt barátja, s mindig többre ment emberséggel, mint amennyire embertelenséggel ment volna. Az illusztrisek köteles morgása most sem maradt el, de Galerius piros arca elfakult. A régi ellenség utolsó szavaiban célzást érzett. Cézár társa majdnem a családi érzelmesség hangján beszélt, mondta élesen. Engedd meg, legszentebb Augustus, hogy én is föltakarjam családi sebemet, amit az istentelenek ütöttek. Beszélj, nézett rá csodálkozva a császár. Nem én fogok beszélni, gyulladtak ki a vad csordás szemek. Anyám papját fogom behozni szent színed elé, hallgassátok meg őt. Egy horihorgas, fekete szőrmók emberre tért vissza, aki a falusi papok kopott talárját viselte. Hasra akarta vágni magát a császár előtt, de megtántorodott, hanyat esett, a szeme fölakadt, minden tagja remegett, hallatszott a fogacsikorgása, s kicsordult szája szélén a hab. Morbus Sacer, borzongott össze a császár, s mindnyájan meghajtották a fejüket Jupiter hatalmas szobra előtt, amely a tanácsház hátteréből nézett le rájuk olimpuszi derűvel. Aztán azzal a tisztelettel nézték a szent beteget, amely mindig kijárt az epilepsziásoknak. A roham nem tartott soká, a szőrös ember feltápászkodott, és először is hálát adott az isteneknek, akik a szent betegséggel jutalmazták meg azért, amit az istentelenektől szenvedett. Aztán elmondta, hogy ő Galerius anyjának, az isteni Romulának szolgálatában áll, aki szárdikai majorjában szentét emeltetett Reának, a nagy istennőnek, hogy örökké áldozattal kérje pártfogását fia, a leggyámborabb és legkegyesebb Cézár számára. A szentély azonban most már romokban hever, mert a szárdikai istentelenek feldulták, a nagy istennő szobrát fejszékkel szétverték, őt magát, a szentély papját megostorozták. Egy válrántással lecsúsztatta felső testéről a ruhát, s mutatta hátán az ostorcsapások bevarasodott csíkjait. Távozz békével! Intett neki a császár, s komoran fordult Konstanciushoz. Úgy látszik, a keresztények mégsem mindenütt szelíd és békességes emberek. Konstancius lehorgasztotta a fejét, Maximianus felháborodva csapkodta össze a kezét, és megállapította, hogy az istentelenek kegyetlenebbek a vadállatoknál. Galerius mellén összefont karokkal és sötét tekintettel várta a császár határozatát. A császár összetette a két tenyerét, sokáig billegtette egymáson az ujjait, ez szokása volt, amikor elgondolkozott. Aztán határozott hangon szólalt meg. A tiszteletre méltó Romula birtokán Rea szentélyét az én költségemen építesd újra, Cézár, és szállítasd oda a nagy istennő szobrát római templomából. Az istengyalázók kikutatását és megbüntetését rád bízom. Galerius meghajtotta a térdét, de a hangja elégedetlen volt. És nem félsz attól, Dominus, hogy az istentelenek egyszer a te fejed fölött is meggyújtják a palotád. Mennyien lehetnek az istentelenek, kérdezte a császár a miniszterektől. Senki se tudott biztos választ adni. Majdnem minden városban volt ugyan templomuk, de hogy mennyien gyülekeznek abba, azzal eddig nem gondolt senki. Össze kell őket számlálni az egész birodalomban, fordult a császár a nótáriushoz. A rendeletet még ma szét kell küldeni mind a 110 tartomány kormányzójának. Azzal felállott, és elhagyta a trónt. A miniszterek eléje járultak, és téldre borulva megcsókolták a palástja szegélyét. Meghagyta nekik, hogy melyikük mely napon jelentkezzék kihallgatásra, mielőtt vele együtt visszaköltöznének Nikomédiába. Aztán uralkodó társait kérdezte meg, meddig maradnak, mert szeretne közös vacsorán elbúcsúzni tőlük. Konstantius, akinek még a szájában volt a Galériussal együtt elköltött családi vacsora íze, engedelmet kért, hogy azonnal hazaindulhasson családjával. Az ő útja leghosszabb az Atlanti-óceán partjáig. De a fiadat tovább is itt fogom, nyújtotta a kezét csókra Diocletianus. Okos és kedves fiú. Aztán Maximianushoz fordult. Maxentiust azért tartom az udvaromnál, mert rád emlékeztet, öreg bajtárs. Így legalább mindnyájan képviselve vagytok körülöttem. Kár, hogy neked nincs fiad, Galérius. A Cézár mély bókolással felelt. Ha leányom Dominus veletek akar maradni a beteg Augusta ápolására, nincs ellene kifogásom. Köszönöm, Galérius, nyújtott kezet neki a császár, de a lányodat is visszük Nikomédiába. Aranyfénye felderíti a mi csöndes és komoly udvarunkat. Előre ment, maga mellé intve Konstanciust. Túl sokat szedt tőlünk, dörmögte Galérius Maximianus fülébe.